A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit délutáni Isten tiszteletünkön, és köszöntöm közöttünk Frank Robertet, aki Berettyóújfaluról érkezett közénk, az ottani baptista gyülekezetnek a vezetője.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hálával állunk meg ebben az órában előtted, és köszönjük, hogy szóba állsz velünk. Köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy nem halott betű az csupán, hanem életté válhat a számunkra, hogyha te megszólalsz. Rá vagyunk utalva te szavadra, édesatyánk, mert hogyha emberi módon próbáljuk az életünket rendezni, gondolkodni, akkor semmi jóra nem számíthatunk. Köszönjük a rád utaltságunkat, és mindazt a jót, amit ma estére elkészítettél, amit mondani fogsz. Köszönjük azt a reménységet is, hogy képes vagy, és akarod is hallóvá tenni füleinket, látóvá szemeinket. Mindezt kérjük fiad az Úr Jézus nevében. Amen. Igét olvasok, testvéreim, a Zsoltárok könyvének a 30. részéből, mind a 13 versét igehirdetésem alapjául. A Zsoltárok könyve 30. rész első versétől így hangzik az ige. Dávid Zsoltára, templom szentelési ének. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei, dicsőítsétek szent emlékezetét, mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jó akarata, este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Azt mondtam azért, én jó állapotomban nem rendülhetek meg soha. Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtél orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak írgalmáért könyörgök. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsére téged a por, hirdeti-é igazságodat. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam, Uram, légy segítségem. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel, hogy zengjen néked, és el ne hallgasson felőled a dicséret. Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged. Amen. Kedves testvérek, Dávid Zsoltára felolvasott szakasz, és számomra nagyon különös volt, amikor azzal kellett szembesülnöm, hogy úgy beszél ez a Zsoltár, vagy úgy van címezve ez a Zsoltár, hogy templom szentelési ének, holott, ha figyelmesek voltunk a szakasz olvasás, akkor láthatjuk, hogy szó sincs benne templomról. Sőt, azt is tudjuk, hogy a jeruzsálemi templomot annak idején, amikor Isten akaratából még a sátor előképe készült, Isten megmondta nagyon részletekbe menően, hogy hogyan kell elkészíteni. Fel is épült először a szent sátor, aztán később annak mintájára a szent hajlék Jeruzsálemben. Nem Dávid építette meg, pedig az ő szívében fogant ez a vágy, hogy én cédrusfából való palotában lakom, és az Úr hajléka meg sátorok kárpitjai között. Isten előtt kedves volt az a gondolat, hogy házat építsen neki, templomot, de Isten azt mondta neki, hogy nem te fogod felépíteni ezt a házat, hanem a te fiad Salamon. Mert ugyan kedves ez a gondolat, kedves előttem, de sok vér tapad a te kezedhez, és ezért nem rád néz ez a dolog. Az a ház, amikor elkészült, fel lett szentelve. Dávidnak csupán annyi köze volt ahhoz a házhoz, hogy a hozzávaló építőelemeket, drágaságokat, aranyat, ezüstöt, fát, meg mindent, ami ahhoz kellett, előre elkészítette, hogy akkor, amikor eljön annak az ideje, az ő fia felépítse ezt a házat az Úr dicsőségére, akkor már legyen mihez nyúlnia. És amikor felépült, és fel lett szentelve ez a ház, ez a templom, akkor nagyon jól tudjuk azt az imádságot, olvassuk a Bibliában, amikor Istenhez imádkozik, hálát ad Salamon, és felszentelik azt a hajlékot. Dávidnak mi köze volt akkor ehhez, ilyen értelemben a templom szenteléshez? És egyáltalán, amikor templom szentelési énekről olvasunk, akkor hogy jönnek ezek a dolgok ide, amikről itt hallottunk? Az életéről ír, a szorongattatásairól ír, a nyomorúságairól ír, arról, hogy hogyan érezte, milyen volt az ő életérzése, hogyan gondolkodott jó állapotába, aztán hogyan érte a nyomorúság, az üldözés, a fájdalom, a keserűség, hogyan menekült az Úrhoz, és mi lett ennek az eredménye aztán. És azt kell látnunk, testvéreim, hogy templomról, amikor beszélünk, egyáltalán nem tornyos épületekről kell gondolkodnunk, még csak nem is a jeruzsálemi templomra kell gondolnunk, hiszen az valamikor volt, azt lerombolták. Felépítették még egyszer, azt is lerombolták. A Biblia beszél arról, hogy fel fog épülni harmadszor is, az is meg fog égni. Amikor templomról hallok, akkor így tudnám definiálni, egy olyan hely, ahol az Isten jelen van, egy olyan dolog vagy hely, ami az Isten számára félre van téve. Isten azért teremtette az embert, az első emberpárt is, és bennünket is, hogy az ő dicsőségének a képmása legyünk. Egy olyan hely legyen az életünk, a testünk, a lelkünk, a szellemünk, egy olyan hely legyen, ahol jelen van az Isten, és ami félre van téve az Isten számára. Meg van tisztítva, fel van szentelve az Isten számára. Amikor az Úr Jézus ezen a földön járt, sok csodát, messiási jelt tett, sokszor próbálták őt zsákutcába terelni, törbe csalni, megfogni a beszédét, és amikor egyik helyen olvassuk, hogy az írástudók, a farizeusok feltették neki a leckét, feladták, hogy mit teszel hát, hogy bizonyítsad azt, hogy te az Istentől jöttél, és te vagy a messiás, azt mondta az Úr Jézus, hogy romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt megépítem azt. És azt ott olvassuk az evangéliumokban, hogy ő az ő teste templomáról beszélt. Az már más kérdés, hogy később, amikor a főpap udvarába vádolták, meg Pilátus előtt, akkor már a hamis tanúk egy kicsit feldítettek rajta, és azt mondják, hogy ez azt állította, hogy romboljátok le ezt a templomot, és mutattak a templom köveire, és majd ő 3 nap alatt megépíti, holott Jézus nem ezt mondta. Majdnem 50 évig, 46 vagy 47 évig épült ez a templom, és te majd 3 nap alatt meg fogod építeni. Ugyan már. Nem, Jézus a teste templomáról beszélt. Mert Jézusnak a teste, a lelke, a szelleme, az félre volt téve az Atya Isten számára, meg volt tisztítva, meg volt szentelve, és az Isten dicsőségének a képmása volt. Aztán, ha egy kicsit előre megyünk az evangéliumokon túl, az apostol a leveleiben ír ilyet, hogy avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lévő Szentléleknek a temploma, és nem a magatokéi vagytok. És aki megrontja ezt a templomot, megrontja azt az Isten. Láthatjuk a Bibliából, hogy Isten az emberre így tekint, mint az ő templomára. Persze azt el kell mondani, hogy pünkösd után, amikor Isten elküldte a vigasztalót, az ő szellemét, az ő lelkét, kiárasztotta, akkor lakozást vett a hívőkbe, Istennek a lelke, és ilyen értelemben értjük, hogy az Isten temploma, bennetek lévő Szentléleknek a temploma. Hogy mondhatta ez Dávid az Ószövetségben, még pünkösd előtt, hogy templom szentelésének, hogyan gondolhatott Dávid az ő életére úgy, az ő testére, hogy én a Szentlélek temploma vagyok, hát semmiféleképpen nem ilyen értelemben, de abban az értelemben mindenféleképpen látni kell, hogy Dávid élete is, teste is, lelke, szelleme az Isten temploma volt, mint amilyen értelemben minden ember élete az. Mert az Isten tulajdonai, és arra lett létrehozva a te életed is, testvér, az enyém is, hogy az Isten dicsőségének a képmása legyen, és az Isten dicsőségét hordozza. Na, ebből nem kért az ember. Elszakadt az Istenétől, és úgy él az ember azóta is, az édeni bűneset óta, hogy nem az Isten tulajdona vagyok. Jogot formál az ember arra, hogy úgy gondolkodjon, úgy rendezze be az életét, hogy kizárja belőle Istent. Sajnos az emberek döntő többsége így él. És ezért látta Isten szükségesnek azt, hogy kiábrázolja azt, amit ő eredetileg eltervezett, és épüljön fel egy templom, ahova az én dicsőségemet oda helyezhetem. De Isten kőből csinált templomba nem lakik. Még fából csináltba se. Isten az emberbe akar lakozni. Eljön az idő, mondja a samáriai asszonynak az Úr Jézus egy helyen, amikor sem nem itt, sem nem ott, sem nem a Garizim hegyén, meg Jeruzsálemben, nem itt-ott, nem helyhez kötött lesz az Istennek a tisztelete, hanem mindenütt, ahol lélekben és igazságban imádják az Atyát. Ott lesz a szent hely, ott lesz az én dicsőségem. Kicsit szeretnék beszélni arról, hogy milyen az, amikor valaki megrontja ezt a templomot, a teste templomát, és megrontja azt az Isten. Szélsőséges formában látjuk ezt. Szerte a világba emberek, szenvedélyek rabjai, teszik tönkre az életüket, droggal, cigarettával, alkoholizmussal, szexuális kicsapongással, lehetne sorolni, szélsőséges módon emésztik föl az életüket, a szervezetüket, azt a templomot, amit az Isten hozott létre, azért, hogy hordozza az ő dicsőségét. Az ember önkezével rombolja. És látjuk a következményeit. Isten megengedi, hogy tönkre menjen nem csak a teste, hanem az az Isten tiszteleti hely, a lelke is az embernek, meg legyen nyomorítva a bűn által, az Isten nélküliségbe, és issza a levét, és gyötrődik egy életen keresztül, és ha lehet azt mondani, hogy pokolnak az előszobája sok ember élete, éppen emiatt. Mert önkezével rombolja az életét, és az Isten meg megrontja. És nem az Isten aktívebben, az ember aktívebben, de az Isten engedi. Ha te függetlenül akarsz élni, én nem erőszakolok semmit. Vannak hívő testvérek, akik mély alkoholizmusból, szenvedélybetegségből, játékgép szenvedélyből, én tudom, mit soroljak, ebből jöttek, ebből szabadultak, és drága bizonyságtételünk az, és látjuk, hogy az Isten teremtő erő ma is, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad, és lehet egyik napról a másikra megszabadulni. És megtisztul a templom, és az Isten tulajdonává lesz megint. Mégis azok az elpocsékolt évek olyan stigmát helyeznek az ember életére, olyan barázdákat vésnek az ember arcára, a lelkére, hogy az sajnos földi életünkben kitörölhetetlen. Hordozni kell a bűn következményét. Dávid, aki ezt a Zsoltát írja, ő is átélte azt, hogy addig, amíg az ő teste temploma bűnös volt, bemocskolva volt, addig elavultak a csontjai a napestig való jajgatástól. De vétkemet bevallám néked, írja a 32. Zsoltárba, bűnömet nem takargattam, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. De testvérek, amikor Nátán meghirdette, Nátán próféta, Isten szolgája Dávidnak a bűnbocsánatot, a kegyelmet, azt mondja, hogy az Úr is elvette a te bűnödet, nem halsz meg, de a te házattól a fegyver el nem távozik. És Dávid egész életében aratta azt, nem a büntetést, mert azt Jézus elhordozta, nem kellett meghalnia, de aratta azt, nézzük meg, amikor az ő lányát megszeplősítették, nézzük meg, amikor az ő fia fellázadt, nézzük meg, hogy mennyi csapás érte az ő házát. A bűnbocsánat mellett aratta azt, amit vetett. Milyen drága üzenet az, hogy Dávid megtanulta azt, hogy Isten nem lerombolni akarja ezt a templomot, hanem megtisztítani. És amikor templomszentelési énekről olvasunk, a mi testünk templomára gondoljunk, amit az Isten azért adott, hogy az ő dicsősége képmását hordozzuk. Dávid tudta, hol a megbánásnak a helye, mert az Isten tisztító munkáját átélte a saját bőrén. Testvérek, akkor, amikor jól mennek a dolgaink, akkor, amikor egészségesek vagyunk, akkor, amikor fiatalok vagyunk, fiatal házasok, a gyermekeink szófogadóak, akkor, amikor sikerem van a munkahelyen, amikor minden olyan szép, minden úgy halad flottul, akkor a mi jó állapotunkba azt gondoljuk, sokszor talán nem is fogalmazunk meg, hogy nem rendülök meg soha. Mint ha ez természetes lenne. Aztán eltelnek fölöttünk az évek, jönnek a nem szeretem napok, öregszünk, elveszítjük a szépségünket, az erőnk oda lesz, a gyermekeink lázadó korba lépnek, már okosabbak nálunk mindenben, csalódások érnek, családi tragédiák, betegség tizedeli a családot, a saját életünket, és rájövünk arra, hogy nem is olyan természetes az, mint amit gondoltunk jó állapotunkba. És megrendülünk. December közepétől számítva, másfél hónapon keresztül 5 temetésen vettem részt. Temettek köztük fiatalt is, időset is. Hívőt is, pogányt is. Arat a halál. Hullanak az emberek. Most kaptunk nemrég a hírt, egy kedves hívő családban egy 18 éves lány rákos daganatot diagnosztizáltak nála. Petefészekrák, egy erőszakos, fel kell nyitni az egész testét, holnap kerül sor a műtétre, el kell távolítani, és azt mondta az a 15 fős orvosi konzílium, hogy mindenhonnan szövettant akarnak venni, mert félő, hogy áttét van. 18 éves testvére. Hogy néz szembe a halállal egy 18 éves lány? A másik testvérnő 50 éves, még általános iskolás a kisebbik lánya, pajzsmirigy rák. Azonnal kellene beavatkozni, de nincs orvos, mert annyira túlterheltek. Hogy dolgozza fel élete derekán az az asszony, hogy talán nem adatik meg, hogy felneveljem a gyerekeimet? Érdekes dolgot olvasunk ebbe a templomszentelési énekben. Azt mondja Dávid, hogy Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcámat, és megroskadtam. Hát az Isten kedvét leli, ami nyomorúságainkba? Nem gondolom. De mivel az Isten az ő szeretetéből állít föl, és az ő jó kedvéből állít fel erősséget a hegyünkre, az ő jó kedvéből enged nyomorúságot, betegséget, fájdalmat a mi életünkbe, egyetlen céllal, hogy megtisztítsa a templomot. Meggyőződésem, hogy azok, akik egyszer eljutottak oda, hogy megtérve átadták a szívüket Jézusnak, Isten lelkét kérték, hogy költözzön be életükbe, vegye át az irányítást, és ilyen értelemben is az Isten tulajdonaivá lettek, azokra Istennek különös gondja van. A tekintetben is, hogy az Isten az ő jókedvéből erősséget állít föl a mi hegyünkre. Kedves testvérem, akkor, amikor szembesültél egy tragédiával a családba, az életedbe, egy betegséggel, gondoltál esetleg arra, hogy az Isten szeretetteljes tisztogató munkája talán az életedben? Mert a templomot Isten tisztítani akarja. És olyan csodálatos az, hogy Dávid, amikor felismeri a nyomorúságában az Isten kezét, szeretetét, akkor így kiált fel, hogy Uram, dicsére téged a por! Ha én a sírba szállok, ha elveszed az életemet, ha derékba törik, ki fogja dicsőíteni a te nevedet, mert én eddig erre törekedtem. Kedves testvérek, annak az embernek, akinek az élet célja, hogy a templom tisztán, az Isten dicsőségére betöltse a szerepét, az így éli meg a nyomorúságot, mint Dávid. Uram, ha meg kell halnom, ha sírba szállok, dicsére, ki lesz, aki dicsér? Hol lesznek az Isten dicsőítő ajkak? De amikor Dávid látja, hogy Isten az ő szeretetéből, az ő jókedvéből közelít, akkor tudja, hogy hol a megbánás helye, tudja, hol a tisztulás helye, és azt mondja, mert átéli a szabadulás örömét. Átéli Isten tisztogató erejének a kegyelmét, és azt mondja, siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel, hogy zengjen néked és el ne hallgasson felüled a dicséret. Szeretnék elmondani egy személyes élményt, hogy egy kicsit közelebb hozzam ennek az igének az igazságát. A egyik középiskolás gyermekem pár nappal ezelőtt kért egy beszélgetést tőlem, és aranyos gyerek. Minden szülői elfogultság nélkül mondom, hogy akarja az Úr Jézust követni. Imádkozik, jóra törekszik. Felvázolta az ő terveit, és kérte volna az én atyai áldásomat hozzá. Hosszú távon pályaválasztásról van szó, sok mindenről. És úgy láttam, hogy mellé állhatok. Persze. Melléd állok, támogatom ezt a gondolatot. És akkor jött a következő, hogy ennek mentén akkor most talán logikus lenne, észszerű lenne iskolát váltani. El kell mondanom, hogy még a gimnázium első éveit járja. És emellé nem tudtam jó szívem mellé állni. Volt egy kis vitánk, egy egészséges vitánk, hogy mennyire építő az, ki hogyan értékeli. De az biztos, hogy amikor szembesült azzal, hogy a másik területet nem engedek, és határozott szülői hatalmamnál, ha úgy tetszik, fogva nem állok mellé, nagyon megkeményedett a szíve. Kiült az arcára az ellenkedés, a dac. Álljunk az Úr elé, imádkozzunk. Egy jó félórás beszélgetés után. Imádkoztam, hoztam az ő sorsát, az ő vágyait, az ő jövőjét az Úr elé. És amikor befejeztem az imádságot, akkor vártam, hogy ő is imádkozzon, mint ahogy megszoktam. Csend. Mondta, te nem imádkozol? Most nem tudok. Megértettem emberileg. Kiment, láttam, felveszi a kabátját, kiment szellőztetni a fejét. Megkeményedett. Másnap ágynak esett. De úgy, 21 éves házasok vagyunk, feleségemmel. Sok gyermek van a családban, nagy családot bízott ránk az Úr, de még ilyet nem tapasztaltunk, hogy olyan magas, makacs láz vett erőt rajta, 41 fokos volt a láza. És mindegy, hogy milyen lázcsillapítóval próbálkoztunk, mindegy, hogy milyen antibiotikummal, hűtőfürdő, lehúztuk 1-2 fokkal, kijött a hűtőfürdőből, megint felszökött, kiakadt a lázmérő, már nem tudta mérni, olyan magas volt. Csodáltam az Urat abban, hogy olyan békességet adott a szívemben. Éreztem, hogy az Isten kezébe esett az én gyermekem. Éreztem, hogy nagy baja nem lehet, mert az Istennek a leckéjét kell átélnie. 3 napig, 2,5 napig killódtunk ezzel. Lázcsillapító, hűtőfürdő. Aztán egyik éjjel újból nagyon felszökött a láza, és mondja az édesanyjának, hogy anyuka, mindent, bármit, csak hűtőfürdőt ne. Nyilván kínoszta, gyötörte. Na de hát muszáj, muszáj, hát megy föl, úgyse használ. Akkor imádkozzunk? Imádkozzunk. De akkor tudod, hogy neked is kell. Jó. Na, ekkor volt az éjjel 2-kor, mikor a feleségem felébresztett, és azt mondja, hogy gyere, imádkozni szeretne. És tudjátok, melyik ige jött a szívembe, amikor 2,5 nap vergődés után hallom ezt? Így írja a Biblia, amikor Saul a damaszkuszi úton megvakulva, az Isten dicsőségével leesve az őt hordozó állatról, úgy vezették be, úgy kerengett be Damaszkuszba, városba, és küldi hozzá az ő szolgáját Isten, Anániást, eredj el hozzá. Na de hát Uram, hogy hát üldözi a hívőket, hát mi lesz velem? Íme imádkozik. Íme imádkozik. És olyan örömmel mentem be, és mondtam neki, hogy nézd, biztos, hogy a gyötrelmeidbe te már kértél segítséget Istentől, hogy adjon gyógyulást, könyörüljön rajtad, ugye? Igen, többször is. De most Isten akarja hallani azt is, hogy hangosan is tegyed, hogy alázzad meg magad, hogy fültanúk jelenlétében, ami sokkal nehezebb egyébként. És meg fogod látni, hogyha fölvállalod, akkor könyörül az Úr. És úgy lett. Olyan jó volt hallani az őszinte bűnbánó imádságát. És azt mondta, hogy Uram, könyörülj rajtam, hogy ne csak ebben a nyomorúságban hajtsak térdet előtted, hanem akkor, amikor jó állapotomban vagyok. És ne, azt gondolom, hogy nem rendülök meg soha. És azt gondolom, hogy amit én szeretnék, az a jó. Taníts meghajlani előtted. És testvérek, itt ebbe a templom szentelési énekben van egy ilyen mondat is, hogy este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Hát mi ezt megtapasztaltuk. Reggelre lement a láza, megszűnt, mert csak addig volt szükség rá. Isten könyörült, Isten megtisztította a templomot. Én csak annyit mondtam, hogy gyermekem, majd amikor megerősödsz, vedd elő a 30. Zsoltárt, és olvasd el. Olvasd el többször is. És adjál hálát az Istennek. Azért gondoltam, hogy elmondom ezt a kis személyes élményt, mert az Isten szeretetét látom benne. Amikor a mi dacos szívünket kézbe veszi, akar helyre tenni, akar kérlelni, a mi érdekünkbe. Azért, hogy az ő dicsőségének a képmásai lehessünk. És azzal a gondolattal fejezem be ezt a sort, testvéreim, hogy az Isten nem megrontani akar bennünket. Az ő templomát nem megrontani akarja, megépíteni. Az Isten meg akarja tisztítani az ő templomát. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert az ő tulajdon fiának nem kedvezett az Atya Isten, hanem odaadta mindnyájunkért, megrontatott Jézus a mi vétkeinkért. Az Isten megrontotta az ő fiának a templomát. Az ő fia testének a templomát odaadta a gyűlölködőknek, az átkozóknak, a bűnösök kezébe adatott, közéjük számláltatott, megrontatott a mi bűneinkért, a mi vétkeinkért. Békességünk büntetése rajta van, az ő sebeibe gyógyultunk meg, és testvéreim, azért evangélium ez. Mert az Úr Jézus áldozatába lett teljessé az Isten szeretete. Így jutott érvényre. És így érthetjük meg, hogy az Isten nem megrontani akar bennünket. Még akkor is, ha sokszor talán olyan sötétség lesz körül, hogy jönne, hogy az öklünket rázzuk az ég felé. Hogy jönne az a pokoli gondolat, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Ismerjük a kígyónak ezeket a sziszegéseit. Az Isten minden fájdalmat, minden gyötrelmet, amit megenged az életünkbe egy céllal, mert szeret azért, hogy fiává fogadjon, hogy megtisztítson. Minden embernek a kezébe van a sorsa. Még a világiak is mondják, akik nem hiszik az Isten, hogy minden ember az ő saját sorsának a kovácsa. Miért? Miért mondhatjuk el ezt mi hívő emberek is? Azért, mert Jézus, a Jézus áldozata, az Isten szeretete, az Isten kegyelme mindent elvégzett annak érdekébe, hogy mi teljes, örömteljes, kiegyensúlyozott életet éljünk. Rajta semmi nem múlik. Ő nem tud többet adni. A mi kezünkbe helyezte a sorsunkat. Elődbe adtam az életet és a halált. Válaszd az életet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, olyan jó szemlélni azt a kegyelmet, azt az atyai szeretetet, ahogy közelítesz felénk. Köszönjük, hogy a te szolgád olyan gazdagon tapasztalt az ő életébe, évezredekkel ezelőtt is már, hogy milyen áldott törvényszerűségek vannak a te közeledbe, hogy milyen biztonságra lehet leállni a te közeledbe, édesatyánk. És amikor elveszítette ezt az áldott közösséget veled, akkor epekedett a lelke utánad, és azért imádkozott, hogy add vissza nékem a te szabadításodnak örömét. Ha ez hiány, ha ez ott van az életünkbe, ha ennek a szükségét szenvedjük, te tudod, hogy milyen gyötrelmek között, talán fertőzött lelkiismeret, mulasztási bűnök. Uram, köszönjük, hogy lehet újat kezdeni. Köszönjük, hogy a bűneinket leperelted a te fiadban, az Úr Jézusban. Szeretnénk megragadni újból a te jobbodat. Szeretnénk békességre lelni benned. Szeretnénk, hogyha a mi életünk valóban lehetne a te dicsőségednek a kiábrázolása. Köszönjük, hogy ez nem rajtad múlik. Köszönjük, hogy az Úr Jézus vére érdemében ezt elvégezted, hogy lehetőségünk legyen erre. Áldunk és magasztalunk ezért. És mondjuk együtt az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánk szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal mindörökké. Amen.